Választási lehetőség. Vihar kerekedett. Nikolászt az arcára csorgó nedvesség ébresztette. Mély, álomtalan álom után merev tagokkal kimerülten ébredt. Egy kis ideig azt sem tudta, hol van, aztán hirtelen eszébe jutott minden szörnyűség. Miközben a fedél nélküli fogadóban egyre jobban zuhogott az eső, hatalmába kerítette a kétségbeesés. A fal mellett, vagy a szabad ég alatt alvók gyorsan behúzottak az első emelet védelmébe. Az átázott ruhák okozta kellemetlen hűvösséget, hamarosan az előző nap történtek szörnyűségei miatti fagyos érzések váltották fel. Az eső ellenére világosodni kezdett. Közeledett a hajnal. A víztől csöpögő Harry óvatosan odalavírozott barátjához az ébredezők között. Gyere, dolgunk van, szólt oda Nikolasnak. A fiú bólintott, majd ügyetlenül felállt. Fájt a lába, ezért nehézkesen bicegve indult el a szitáló esőben. Pillanatokon belül ő is bőrigázott. Az egyetlen örömet az jelentette, hogy a vihar legalább nagyjából elmosta az előző napi égésbűzt. A fogadó nyitott ajtajához érve kisétáltak és megálltak Martin előtt. A herceg eső elleni védelme mindössze egy viaszos vászon takaróból állott, amelybe íját és tegezét csavarta.
Annyi használható fát kell összeszednünk, amennyit csak tudunk, úrfi,
fordult a herceg unokaöcséhez. Nikolas bólintott, majd odafordult három az ereszalat kuporgó férfihoz, akik láthatólag ott próbáltak menedéket találni az eső elől.
Maguk hárman! Kiabálta túl az apróda vihart. Megsérültek?
A férfiak a fejüket rázták, majd az egyik megszólalt.
De átáztunk, úrfi!
Nikolas intett nekik, hogy csatlakozzanak hozzá.
Attól már úgysem lesznek vizesebbek, ha dolgoznak egy kicsit. Szükségem van magukra.
Az egyik férfi Martinra nézett, aki kurtán biccentett, így mindhárman felálltak és a fiú után eredtek. A nap további részében Crydee romjai között kutattak. Itt-ott találtak egy-egy használható gerendát vagy kerítésdarabot, ezeket visszavitték a fogadó mellé, a nagyobb darabok helyét pedig megjegyezték, hogy a jövőben hasznosíthassák azokat is. Délre csitulni kezdett a vihar. Nikolasnak és a három társának, egy parasznak, akinek a város túlsó végén leégett a háza, meg két testvérnek, akik a malomban dolgoztak, sikerült találni egy hordónyi szöget, néhány sértetlen ács szerszámot, meg elegendő fát, hogy tucatnyi kezdetleges fedelet eszkábáljanak össze. A túlélő ács megnézte az eszközöket, aztán kijelentette, hogy ha elég felvágott épületfát hoznak neki, három ügyes ember segítségével egy héten belül megcsinálhatná a fogadó tetejét. Martin azt felelte, utána néz, maradt-e elegendő fejsze, amit fák kidöntésére használhatnának. Most jutott eszébe Nikolasnak az ősi hagyomány, amely szerint a városban élő minden gyermeknek számos foglalkozást kell kipróbálnia, mielőtt elérkezik a választás, amikor véglegesen eldöntik, hogy mi legyen az ifjú hivatása. Bár ezek az emberek nem voltak ácsok vagy kőművesek, mégis ismerték mindkét szakma alapjait, és meglepően jól emlékeztek a kölyök korukban tanult fogásokra. Mire leszállt az alkony, Nikolas ismét kimerült és farkaséhes volt. Az élelem hamarosan gondot fog jelenteni, ma azonban még mindenkinek jutott elég a halászok által hozottakból. Miközben a nagyherceg evett, egy bicegő, durván faragott mankóra támaszkodó katona lépett be, és jelentette Martinnak, hogy a folyó mellett hat lóra bukkantak. A herceg láthatólag örült, hogy lehetőség adódott gyors lovas őrjáratot küldeni Bellamy báróhoz.
Aznap délután ugyan elindítottak egy halászbárkát Kárzba, körbe menni a parton azonban jó néhány napba beletelik.
Harry leült a barátja mellé, és belefeledkezett a tál forró paprikásba.
Sose gondoltam volna, hogy a hal paprikás ilyen finom lehet, szólalt meg két kanál között.
Mert éhes vagy, jegyezte meg Nikolas. Na ne mondd, tényleg?
Csattant fel Harry keserűen.
Ne, ehhez most nincs hangulatom, Harry, felelte Nikolas. Égérem, ha nem rajtam töltött ki a mérgedet, én sem morgok veled.
Ne haragudj, mormogta Harry. A nagyherceg percekig bámult szótlanul maga elé. Mit gondolsz, látjuk még őket valaha? Mondta végül. A másik fiú felsóhajtott. Nem kellett megkérdeznie, kikre is gondol a barátja. Véletlen meghallottam ma Martin és Marcus beszélgetését.
Arról volt szó, hogy ha Bellamy időben továbbítani tudja az üzenetünket Krondorba, akkor a flottánk még azelőtt ostromzár alá veheti Durbint, mielőtt odaérnének a rabszolgakereskedők. Úgy vélik, hogy apát talán kényszeríthetné az ottani kormányzót, hogy küldje vissza az összes foglyot. Bárcsak itt lenne Amos, sóhajtott fel Nicholas. Ő tudja, hogy megy ez. Valaha ő is Durbini kapitány volt.
Én is örülnék, ha itt lenne, helyeselt Harry. Úgy érzem, a történtek nagy részének semmi értelme. Miért kellett ennyi embert megölni és mindent felgyújtani?
Körbe pillantva a fogadóban gyülekező nyomorult társaságon, Nicholas is egyetértett. Ekkor hirtelen eszébe jutott valami.
Hol van Kalisz? Charles halála óta nem láttam őt.
Visszament Elvandarba, válaszolta Harry. Azt mondta, erről értesítenie kell az édesanyját.
Te jó ég, riadt meg a nagyherceg.
Mi van a nagyszüleivel?
A fiú ugyanis nem látta mágyát és Megárt a túlélők között.
Lehet, hogy láttam ma Megárt a halászfalu túlsó végén, legalábbis azt hiszem, hogy ő volt. Ennek az ételnek a főzését felügyelte.
Ha, akkor biztosan ő volt, nevetett Nicholas most először, amióta elindultak vadászni.
Robin, a korábban Samuel háznagynak dolgozó küldönc fiú átverekedte magát a tömött szobán, és leült a két apród mellé. Összevetették egymással az egész nap látottakat, de sajnos a megtudottak épp olyan szörnyűek voltak, mint eredetileg gondolták. A kastély teljes személyzete meghalt a rajtaütés során, vagy másnap a sebektől, kivéve Magyát, Megárt, és még egy szakácsot, egy mosogató fiút, két apródot, továbbá egy maroknyi küldöncöt és más szolgát. Az éjszaka és a reggel folyamán újabb tucatnyi katona halt bele a sérüléseibe, és a város lakók közül is sokan voltak betegek vagy sebesültek. Evés után Nicholas, Harry és Robin odamentek az Anthonyval és Marcussal beszélgető herceghez. Amikor meglátta a közeledő fiúkat, a herceg megkérdezte.
Etetek?
Mindhárman bólintottak.
Helyes, mondta Martin.
Az eső kioltotta a tüzeket, ezért holnap pirkadatkor segíthettek nekem felmérni, milyen állapotban van a kastély. Most pedig menjetek aludni.
Nicholas és Harry keresett magának valami tiszta helyet, ahol lefekhet, és a túlsó falnál találtak is egyet. A két fiú, óvatosan átlépve az alvókat, odament. A nagyherceg szorosan Harry és egy hangosan horkoló idős halász között találta magát. A zaj azonban most csöppet sem zavarta, sőt, inkább örült az öreg teste által nyújtott melegnek. Teltek múltak a napok, és lassan visszatért az élet Crydee városába. Az ács és segítői befejezték a fogadó tetejét, így ez lett a herceg főhadi szállása, bár Martin nem volt hajlandó az első emeleti szobákban aludni, inkább átadta azokat a betegeknek és a sebesülteknek, akiknek nagyobb szükségük volt a melegre és fedélre a fejük felett. Anthony és Nakor fáradozásai ellenére újabb 100 katona és polgár halt bele sebesüléseikbe. A tragédia híre valamiképp eljutott az Elvandar peremén élő Szilban apátságba, ezért a rend fél tucat szerzetesét küldte segítségül. Harry lett a nem hivatalos fogadós, mivel az a férfi, aki az új épületet építetni kezdte, meghalt a rajtaütés során. Így most a fiatalember osztotta el a szűkös élelmet, ő oldotta meg a vitákat, és minden szempontból igyekezett fenntartani az intézmény rendezett működését. A támadás előtti Pimasz hegykessége ellenére a fiú mindenki meglepetésére kiváló tehetségnek bizonyult tárgyalói és közvetítői szerepkörében. Tekintve, hogy Crydee lakói valamennyien idegessé és érzelmileg kiegyensúlyozatlanná váltak, Nicholas elámult barátja ügyességén. Harrynek komoly érzéke volt ahhoz, hogyan kell rávenni az észszerű teendőkre olyanokat, akiknek semmi kedvük sincs racionálisan gondolkodni. Nicholas megjegyezte magában, hogy ha valaha ennél kevésbé őrült körülmények közé jutnak otthon, Harry értékes tisztségviselővé válhat a nagyhercegi udvarban. Nicholas csatlakozott az erődbe tartó Martinhoz és Marcushoz. Semmi sem maradt épségben. A tűzgyújtáshoz használt nafta és a várban tárolt éghető anyagok olyan forróvá izzították a lángokat, hogy azok mindent felperzseltek, ami útjukba került. A tűz olyan intenzitással lobogott, hogy az évszázados kövek megrepedtek vagy darabokra pattantak, és a falon elhelyezett fém fáklyatartók megolvadtak. A megfeketedett falak között felmentek a felső szintre, de ott is minden a felismerhetetlenségig szétégett. Martin és Marcus hosszú ideig toporogtak a Margaret szobájába vezető ajtók környékén, a megrepett küszöbökre és az olvad zsanérokra meredve. A halottakból semmi sem maradt, a tűz forrósága még a csontokat is fekete hamuvá égette. Mindössze néhány a kőre keményedett fém pocsolya mutatta, hová ejthették el fegyvereiket a legyőzöttek. Csak a legmélyebb pincékben találtak néhány használható holmit, füstszaktól bűzlő vásznakat, pokrócokat és lepedőket, meg néhány láda régi ruhát, cipőt és más öltözékeket. Harry ostromkészletekre bukkant, amelyeket Martin vizsgált meg. A szárított marhahús megfeketedett, és olyan kemény volt, mint a régi cipőtalp, a kenyér porrá omlott, mint a kiszáradt agyag. Három hordó azonban valamivel frissebbnek látszott, azon kívül papírral és viasszal volt lezárva. Amikor az egyiket felbontották, kiderült, hogy szárított almát tartalmaznak. És mindenki derült egy kicsit, amikor tucatnyi palack jóféle kes pálinkára leltek. Az egészet megjelölték, hogy Nicholas felügyelete alatt a városba szállítsák majd. Vissza úton a nagyherceg nem szólt semmit, arra várt, hogy Martin vagy Marcus mondjon valamit a hercegnő halálával kapcsolatban, de apa és fia egyaránt néma maradt. Az idő múlásával a város lassan kezdte meggyógyítani önmagát. Egy második, majd harmadik épületet is kijavítottak, és amint a sebesültek gyógyulásnak indultak, ők is bekapcsolódtak a munkába, ezzel is gyorsítva a folyamatot. A hét második felében Kalisz is visszatért több másik tünde kíséretében, akik elejtett vadakat cipeltek. Három megnyúzott őzet póznákon hoztak, nyulakat és fűrjeket pedig csomókban, a láboknál összekötözve. Crydee éhes népe megköszönte a tündéknek, aztán gyorsan nekikezdtek a főzésnek. Kalisz egy órát a nagyszüleivel töltött, majd csatlakozott Martinékhoz vacsorára. Nicholas és Harry már az ős sültetették, amikor a fiatal féltünde beszélni kezdett. Anyámat és apámat felzaklatta a rajtaütés híre. Különösen, mert más, szomorú újságot is hozok. A barrani erődre is lecsaptak.
Émos, rémült meg a herceg.
Az ő hajóját is megtámadták, bolintott Kalisz, de ő kiverekedte magát azok közül, akik fel akarták gyújtani. Most végzik a javításokat, és 2-3 napon belül itt kell lenniük.
De minél többet tudunk a dologról, ez az egész annál kevésbé érthető, töprengett Martin. Ugyan miért támadnak meg a rabszolgavadászok egy katonai helyőrséget?
Apám szerint talán azért, hogy ne küldhess üldözőket utánuk, mondta Kalisz. Marcus megrázta a fejét.
De miért töltenénk heteket azzal, hogy Durbinig üldözzük a rabszolgavadászokat, amikor üzenetet küldhetünk Krondorba Bellámi galambjaival, és elvághatjuk az útjukat?
A fél tünde szeme összeszűkült az aggodalomtól. Kaptatok már hírt Kárzból azóta?
Te jó ég, tette le Martin a csontot, amit éppen rágott. A kárszi postahajó. Nem érkezett meg.
Ha Bellámit is megtámadták, találgatta a fia. Martin felállt és körülnézett a helyiségben. Ismerős arcot látva odaintette magához az egyik katonáját.
Holnap napkeltekor induljon el 2 lovas Kárz felé. Ha útközben onnan jövő futárokkal találkoznak, akik egy ottani támadás írét hozzák, akkor is menjenek tovább Bellamihoz, váltsanak lovakat és folytassák az utat Tolburthoz, Tulánba. Minél előbb részletes jelentést akarok a történtekről.
A katona tisztelget majd távozott. A megmaradt lovak a fogadó mögötti tisztáson legeltek, és néhány lónak több napra elegendő takarmányt is össze tudtak szedni. A herceg visszaült. Guda és Nakor lépett be, és egyenesen hozzáfordult.
Ezt hiszem, akik mostanáig nem haltak meg, azok többségükben fel fognak épülni, mondta a kisember.
Legalább valami jó hírt is hallunk, kommentálta Marcus.
Martin intett nekik, hogy üljenek le és egyenek, aztán egy idő után megszólalt.
Nagyon rossz érzések gyötörnek. Talán csak most kezdődött valami sokkal rosszabb, mint egy rajtaütés. Láttam már a durbini rabszolgavadászok kezenyomát azelőtt, nagyuram, és ez nem hasonlít arra, jegyezte meg Guda. Ez itt mészárszék volt, mintha szórakozásból tették volna, ingatta a fejét hitetlenül.
Martin behunyta a szemét, mintha fejfájás kerülgetné, aztán újra kinyitotta.
A résháború óta nem éreztem magam ilyen nyugtalannak.
Gondolod, hogy a csurannik újból felénk tekintgetnek? Kérdezte Markus.
Nem, rázta meg a fejét a herceg. A birodalom úrnője elég szorosan tartja a gyeplőt ahhoz, amióta a fia ül a trónon, bebizonyosodott, milyen ravasz kereskedelmi partner, de mindig tisztességesen tárgyalt. Azt el tudom képzelni, hogy néhány engedély nélküli fém kereskedő titokban átsurranjon a résen, ennek azonban, mutatott körbe a város romjain, semmi értelme, ha csurani renegátok tették.
De Charles azt mondta, hogy a támadók egy része csurani volt apám, érvelt Markus.
Hogyan is hívta őket? Kérdezte Guda. Tongnak?
Ebrimanu Tongot mondott, felelte Nakor. Ezt jelenti aranyvihar testvérisége.
Te beszélsz csuraniul? Csodálkozott Martin.
Valamennyire igen, ismerte be az Isalani. Ezek bérgyilkosok voltak. Ha jobban tetszik, csuranni éjsolymok. Fizet egy gyilkos C, amely megbízásra öl. A birodalom úrnője 15 évvel ezelőtt szétzúzta a legbefolyásosabb Tongot, a Hamoi klánt, de nem csak ez az egy létezett.
Martin az orrnyergét masszírozva ingatta a fejét.
Vajon mit jelenthet ez? Azt jelenti, hogy komoly bajban vagy, barátom,
hallatszott egy ismerős hang az ajtóból. Mindenki a testes alak felé fordult, aki most belépett.
Émosz, örült meg a herceg. Hamarabb ide értél, mint vártuk. Minden négyzetcentiméternyi vásznat összehordattam, és addig dolgoztattam a fiúkat, amíg össze nem estek a kimerültségtől,
jött beljebb az ivóba Émosz Trask vászon viharkabátját rázogatva. Aztán ledobta a ruhadarabot a földre, és leült Martin mellé.
Mi történt Barrannal? Kérdezte a herceg.
Az admirális levette egy apjú sapkáját, a zsebébe tömte, aztán megfogta a bögre forró teát, amelyet Harry nyújtott felé. Hogy a fiú hol találhatta a teafüvet, azt senki sem tudta, de az éjszaka hűvösében mindenkinek jól esett a fanyar melege.
Hét éjszakával ezelőtt ütöttek rajtunk, ami, ha jól sejtem, az itteni támadás előtti napot jelenti.
Martin bólintott.
Emióta összefutottam a csurandikkal a háború idején, mindig több bőrt állítok a szokásosnál éjszakára, ha lehorgonyzunk. Ez a szerencse, mert az őrök többsége így meghalt, mire sikerült riadót fújniuk. De az egyik emberemnek sikerült időben felkeltenie minket, és az összes szemetet megöltük, akik megpróbálták felgyújtani a hajómat. A kaszárnyában viszont nem voltak ilyen szerencsések, sóhajtott fel. Már majdnem befejeztük a fegyverek és a készletek kirakodását, még egy nap, és elkészültünk volna. A banditák már a barakkokban gyilkoláztak, amikor megszólalt a riadó. Mindazonáltal jól kivéreztettük a disznókat, mire sikerült felgyújtaniuk az erődöt.
Leégett az erőd, riadt meg Markus.
Teljesen a földig, erősítette meg Émosz.
És a helyőrség, tudakolta Martin.
Nem volt más választásom. Magammal hoztam őket.
A herceg bólintott. Hányan élték túl?
Sajnálom, hogy ilyen hírt kell közölnöm, de nem egészen 100-an, sohajtott az admirális. Edwin épp most hajózza ki őket, amint ideér, azonnal jelentést tesz. Sikerült néhány dolgot kimentenünk a romok közül, folytatta, meg ott van az a kevés, amit még nem rakottunk ki, de a készletek és fegyverek nagy része odaveszett. Az erőd eltűnt a föld színéről, és nyakunkon a tél, úgyhogy észszerűnek tűnt elhalasztani a tervet jövő tavaszig.
Émosz végig simított az arcán.
Ahogy Crydy kinéz, egyébként is minden munkás kézre szükség lesz itt.
Egy igaz, mondta Martin, aztán elmesélte az admirálisnak, amit ő tudott a rajtaütésről. Amint sorolta a tényeket, Émosz arca egyre jobban elfelhősödött. Amikor a támadók hajójának leírásához ért, amit egyébként valamelyik halásztól hallottak, Émosz felkiáltott.
Hiszen ennek semmi értelme!
Nem te vagy az első, aki ezt mondod, jegyezte meg Markus.
Nem, most nem a rajtaütésre gondolok, tiltakozott. Minden esetre folytassátok.
Martin tovább mesélte a szemtanúktól megtudott részleteket. Újabb fél óra múlva befejezte. Amos felállt és megpróbált ide-oda járkálni a zsúfolt fogadóban, miközben elgondolkodva vakargatta a szakállát. Végül megszólalt.
Hallottak alapján legalább 1000 ember vett részt a csínynek csak ebben a részében.
Csíny? Csodálkozott Harry.
Munka, feladat, kísérlet, próbálkozás, magyarázta Nakor vigyorogva. A bűnözők használják erre a kifejezésre.
Ja, mondta az apród. Tehát? Kanyarodott vissza a tárgyhoz Markus. Amos megfordult, hogy jobban láthassa a fiatalembert.
Ez azt jelenti, legalább 6, de inkább 8 durbini kapitány dolgozott együtt. Ez nem történt meg azóta, hogy ott hagytam őket.
Tényleg? Kérdezett vissza Martin szárazon. A herceg jól ismerte Amos távoli múltját. Valaha ő volt a keserű tenger legrettegettebb kalóza, Trancsír kapitány, a tengeri tőr. Az évek során Amos elmondásában sokat változott a történet, mostanság úgy szeretett emlékezni régi énjére, hogy saját hajója volt, amelyel a durbini kormányzónak dolgozott.
Igen, tényleg, csattant fel Amos. A parti kapitányok széthúzó népség, nem szívesen működnek együtt túl sokáig. Az egyetlen ok, ami miatt a városban maradhatnak, hogy védelmet jelentenek Craig ellen. Cashnek ez így pompásan megfelel, mivel nem szeretnének külön flottát állomásoztatni a keserű tengeren.
Aztán a hercegre nézett.
Ezen kívül a fivéred admirálisaként én is sokkal szívesebben veszek egy csapat vitatkozó kalóz kapitányt a királyság határában, akiket akár személyesen is földbe döngölhetek Durbinban, mint a Cash császárság hajóraját. A politika, kedves Martinom, majdnem mindent elfogadhatóvá tesz.
Tehát akkor félretették szokásos ellentéteiket, és egyesített erővel indultak zsákmány szerezni?
Következtetett Guda.
Nem valószínű, rázta a fejét Amos. Crydit és Carsot megtámadni. Ráadásul az új erődítményt Barrannál. És fogadni mernék rá, hogy Tulamban sem maradhatott egyetlen mély tengeri hajó sem.
Csapott öklével a bárpultra, amelyre támaszkodott.
Mit meg nem adnék egy pohárka brandyért? Marmogta magában.
Nos, ezt ugyanarra tettem félre, hogy Nakor és Anthony adhasson belőle a betegeknek. Húzott elő Harry egy palackot a pult alól. Töltött belőle Amosnak, aki felemelte.
A mennyek emlékezni fognak erre a cselekedetedre, kölyök!
Nyalta meg a száját az admirális, aztán visszatért Martin körébe és letérdelt.
Ére figyeljetek! Ez a rajtaütés nem érkezhetett Durbinból.
De a rabszolgavadászok, ellenkezett Markus.
Nem érdekel!
Emelte fel a kezét Amos.
Az hamis nyom, fiam! A rabszolgavadászok beosonnak egy faluba, lecsapnak az ott élőkre és elviszik az egészséges férfiakat, nőket és gyermekeket. Nem fognak mindent felgyújtani, ami a szemük elé kerül. Nem foglalkoznak hosszú távú hadviseléssel, és nem rabolják el királyok unokahúgait. Az túl sok bajt zúdít a nagyakukba.
Megvakarta az arcát.
Ha legalább tudnám, ki volt benne, úgy érte, melyik kapitány?
Az egyik katona szerint a vezetőjük egy magas, világos bőrű, tetovált arcú férfi volt.
Kék szemű és hegyesre csiszolt fogú?
Kérdezett vissza az admirális, mikor ez bólintott.
Marcang, mormolta Amos döbbenten. Ezt hittem, meghalt. Ki az a Marcang?
Hajolt előre a herceg. Amos halkan csodálkozó hangsúllyal beszélt.
Egy nyomorult démonfattyú. Tengerész korában eltűnt a nyugati szigetvilágban. A Skahasakan szigetlakók elfogták őt és a legénységét. Marcang valahogy elnyerte a bizalmukat és befogadták a törzsbe. Ő volt a legénység egyetlen túlélője. Tetőtől talpig beborították törzsi tetoválásokkal, és hegyesre reszelték a fogát a felvételi szertartás során. A beavatkozáshoz meg kellett ennie az egyik tisztjét. A Skahasakan szigetlakók ugyanis kannibálok. Először Őrgróf váradon találkoztunk,
ült le az admirális.
Kegyelmes kapitány első tisztje volt.
Kegyelmes, nevetett Nikolász hitetlenkedve.
A parti kapitányok többsége a Csúf nevén vált közismerté. Én voltam Trancsír, Trevor Hull Fehérszem, Gilbert de Grassi pedig kegyelmes kapitány, mert valaha Dala a kegyelmes templomának beavatottjaként szolgált. Nyilván nem érzett elhivatottságot, de a név akkor is rajta ragadt.
Amos kissé elhúzta a száját.
Mi az Amos? Kérdezte Martin. Marcang ismerte a rabszolgakereskedelmet, mert ez volt a kegyelmes hobbija, de ő maga sohasem volt turbini kapitány. Amikor utoljára hallottam róla, John Avery legénységének tagja volt, Avery pedig elárult a durbint a Quag támadó flotta közelettekor. Marcang halott ember, ha valaha durbin földjére teszi a lábát.
Az egyik közelben álló katona közbeszólt.
Te bocsasson meg, admirális, de Quaget mondott?
Mi van vele?
Fordult Martin a férfihoz.
Nagy uram, eddig a pillanatig nem jutott eszembe, de még valaki ismerősnek tűnt, bár nemigen láttam az illetőt a nagy zűrzavarban. Emlékszik arra a Quag kereskedőre, aki a vadászat előtt néhány nappal látogatott az udvarába? Ő is a támadókkal jött.
Vasarius, suttogta Nikolász. Már akkor sem tetszett, ahogyan Abigailt és Margaretet bámulta.
Azon kívül rengeteget érdeklődött a fegyvermester és az istálómester úrtól a helyőrség működéséről és elszállásolásáról,
folytatta a katona.
Persze csak úgy barátságosan társalogva, de valószínűleg a védelmet próbálta kipuhatolni.
Ez percről percre egyre bonyolultabbá válik,
ingatta a fejét Amos.
A durbini rabszolgavadászok nem vetemednének eféle csínyre. Azzal gyakorlatilag hadat üzenének. Jó hírüket annak köszönhetik, hogy körültekintően válogatják meg az áldozataikat, és elkerülik a megtorlással fenyegető ügyleteket. Egy ilyen mértékű rajtaütés egyetlen célja az lehet, hogy megakadályozzák az üldözés lehetőségét, mert láthatólag ettől az egy dologtól félnek.
Hogy érted ezt? Kérdezte a herceg zavartan.
Az embereid azt jelentették, hogy a durbini rabszolgavadász C tagjai részt vettek a támadásban. Mi van, ha nem is igaziak voltak? Mi van, ha a támadók el akarták hitetni velünk, hogy durbin felé tartanak?
Tudniuk kellett, hogy üzenetek révén eléjük kerülhetünk, miközben hazatérnének a keserű tengeren.
Lovas futárokat indíthattunk volna a hegyeken át a szabadvárosokba, onnan pedig tovább hajózhattak volna Krondorba. Ebben az évszakban az ottani hajóad a part mentén előbb érhet durbinba, mint ők a sötétség szorosan át. Nem, ők nem durbinba tartanak, és ezért nem akarják, hogy kövessük őket.
Ugyan hogyan követhetnénk őket? Hitetlenkedett Nikolász. Hiszen a tengeren nem maradnak nyomok.
Úgyhogy tudom, hová mennek először, Nikki.
Somolygott Amos.
Hová viszik a lányomat, Amos?
Egyenesedett fel a herceg ültében.
Szabad kikötőbe. Marcang az Alkony szigetekről származik. Legalábbis legutóbb ezt hallottam felőle. És annak alapján, amit az általuk használt hajókról mondtatok, körülbelül ilyen távolságba juthatnak el biztonságosan.
Ezt nem értem, mondta Marcus. Mi van a hajókkal?
Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy ennek semmi értelme?
Fordult Amos ismét Martinhoz.
A
herceg bólintott.
Akkor a hajókról beszéltem. Egyszerű deregjék voltak, kicsi, keskeny járművek, egyetlen leszerelhető árboccal. Nagyobb hajók nem jöhettek volna ilyen közel Krájdíhoz anélkül, hogy hosszú foknál vagy matrózbánatnál észre ne vették volna őket a megfigyelők. Az elmondottak alapján közel 1000 ember csapott le a városra, és további 200 jött a nyakunkra Barramban. Az egyetlen hely, ahonnan az efféle bárkák indulhattak anélkül, hogy eleve halálra ítélték volna az utasok felét, az Alkony szigetek.
De az ottani kalózok évek óta csendesek, tiltakozott Marcus.
Valaki felpiszkálta őket, tárta szét a kezét az admirális. Na és ez a másik, ami zavar engem.
De ki? Erőltette Martin.
Az Alkony szigetek összes csibésze partra szállna itt, és magukkal hoznák a nagyszüleiket, meg a nagyszüleik összes macskáját is, akkor sem állíthatnának ki nagyobb sereget 500 főnél.
Mi viszont több mint kétszer ennyiről beszélünk, továbbá néhány csuráni bérgyilkosról, talán pár eredeti durbini rabszolga vadászról és Craig renegátról.
Martin bólintott.
Akkor honnan jöttek a támadók és kiküldhette őket?
Nem lehet, hogy marcangál mögötte? Kérdezte Nicholas.
Nem, rázta meg a fejét Amos. Hát csak nem változott meg jobban az elmúlt 30 év folyamán, mint gondolom. Nem. Ezt a csínyt komolyabb szándékkal követték el, mint amilyet marcangból kinézhetnénk. Azon kívül rengeteg pénzbe kerülhetett. Áthozni azokat a csuráni bérgyilkosokat a résen Kelevánról. Valakit meg kellett vesztegetni ehhez, talán mind a két oldalon. A durbini rabszolgavadászok mindig biztosítékot követelnek. Ha minden csinos fiút és lányt csúcs áron adnának el a piacon, valószínűleg akkor sem térülne vissza az az összeg, amibe ez a vállalkozás került.
Tehát mennünk kell, jelentette ki Martin. Amos biccentett. Beletelik néhány napba, mire menetkész állapotba hozzuk a hajót.
Hová megyünk? Érdeklődött Nicholas.
Az Alkony szigetekre, felelte Amos. Ott teredünk a nyomukba, Nikki.
Martin kicsit később megkérte Harryt és Nicholast, hogy jöjjenek ki Marcussal és Amosszal egyetemben. Amikor már nem hallhatták őket az arra járók, Martin megszólalt.
Nicholas, úgy döntöttem, hogy Harryvel egyetemben itt maradtok Crydee-ban. Edwin parancsnoknak segítségre lesz szüksége, amikor pedig megérkezik a hajó Tulamból vagy Krondorból, azzal hazamehettek atyád udvarába.
Martin elfordult, mintha ezzel befejezte volna a mondani valóját, Nicholas azonban így szólt.
Nem.
De nem kértem a beleegyezésedet, úrfi, felelte a herceg.
Nicholas egy hosszú pillanatig hallgatott, farkas szemet nézett nagybátyjával, majd mély lélegzetet vett.
Fenség vagy Nicholas herceg, ha kérhetem, Martin úr.
Oda mégy, ahová az apám küld téged,
hörrend fel Marcus. Unoka öccse nem kiabált, de jeges tónusán át csak úgy sütött a harag.
Oda megyek, ahová akarok, Marcus.
Marcus előre lépett, mintha meg akarná ütni a másik fiút, amikor Amos közéjük állt.
Azonnal hagyjátok abba.
Amikor Marcus megtorpant, az admirális megkérdezte.
Nicky, mire gondolsz?
Nicholas egyik arcról a másikra nézett, aztán Martinon állapodott meg a tekintete.
Bácsikám, te esküdtettél csak úgy, mint én.
Amikor a 14. születésnapomon beiktattak a hivatalomba, megesküdtem, hogy óvni és védeni fogom a királyságot. Hogy állíthatnám, hogy megtartottam az eskümet, ha most hazaszaladnék? Martin nem felelt, Amos azonban nem állta meg szó nélkül.
Nicholas, apád azért küldött ide, hogy megtanuld a különbséget a határvidék és a nagyhercegi udvar között, nem pedig azért, hogy rabszolgákat üldözz az óceánon át.
Apám azért küldött ide, hogy megtanuljam, mit jelent a királyság nagyhercegének lenni admirális. Jó magam, épp annyira királyi vérből való herceg vagyok, mint Borrik és Erland, és hozzájuk hasonlóan nekem is kötelességem alattvalóink jólétéről és biztonságáról gondoskodni. Az én koromban fivéreim már egy esztendeje Magosvár ura mellett harcoltak a határon.
Martinra nézve így folytatta.
Nem engedélyt kértem, hercegem, hogy veletek mehessek. Parancsot adtam.
Marcus már éppen nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, édesapja azonban megszorította a vállát.
Biztos vagy ebben, Nicholas?
Kérdezte a herceg halkan. A fiú Harryre nézett. Az egykori vidám ludlandi nemes ifjú piszkos volt a Kormosvárosban végzett egésznapos munkától, a szeme alatt pedig karikák húzottak a kimerültségtől, de azért bólintott.
Biztos, bácsikám, felelt a nagyherceg.
Martin a vállánál fogva arrébb húzta a fiát.
Valamennyiünket esküköt, mondta csendesen, aztán hozzátette. Fenség.
Marcus összeúzta a szemét, de nem szólt semmit, miközben apja után ballagott. Amos megvárta, amíg halló távolságon kívül értek, aztán felcsattant.
Azt hittem, ennél okosabbnak neveltelek, Nicky.
Margaret és Abigail odakint vannak valahol, Amos. És ha bármi módon megtalálhatom őket, meg is találom.
Az admirális megrázta a fejét.
A hold fényénél körbe pillantva a kiégett városon lemondóan felsóhajtott.
Úgy szeretlek téged, Nikki, mint ha a saját unokám lennél. De ha választhatnék, inkább valami varázslatot vennék igénybe, sem mint hogy egy zöldfülű nagyherceg parancsnokoljon ezen az úton.
Pág, kiáltott fel erre Nikolász.
Mi van vele?
A fiú keresgélt egy kicsit a tunikája alatt. Ezt adta nekem arra az esetőségre, ha szükségünk lenne rá, mondta.
De most nem igen hiszem, hogy ennél komolyabb szükségünk lehetne rá, bolintott Émosz.
A nagyherceg jobbjába ragadta a talizmánt, és háromszor elismételte Pág nevét. A kis fém talizmán felmelegedett a fiú kezében, de más nem történt. Néhány pillanattal később Nakkor bukkant elő.
– Mit csinálsz?
– érdeklődött.
– Hát megérezted? – csodálkozott Harry.
– Mit éreztem meg?
– A mágiát.
– Ugyan? A mágia nem létezik.
– intett lekicsinlően az Isalani.
– Csak észrevettem, hogy Martin és Marcus visszatért a kocsmába, de nem látszottak valami boldognak.
– A hivatalos kifejezés erre, hogy a rangjára hivatkozott, magyarázta Émosz. – Úgy értem, ifjú nagyhercegünk eldöntötte velünk jön, függetlenül attól, mit szól ehhez a nagybátyja.
– Ennek így kell lennie,
jelentette ki Nakkor.
– Mi?
Csodálkozott Harry. Az Isalani vállat vont.
– Nem tudom miért, de Nikolász nélkül bármi várjon is ránk, az győzedelmeskedne.
– Mivel ő a nyugat urának fia, hallatszott egy hang a hátuk mögül.
Megfordulva Pagot látták előlépni az árnyékból. Sötét barna köntöst viselt, amelynek a csukjáját hátra vetette, úgyhogy jól láthatták aggodalmas arckifejezését. Meg akartam kérdezni, miért hívtatok, pillantott a romokra. De azt hiszem nyilvánvaló. Pag és Martin sokáig beszélgettek úgy, hogy a többiek ne hallhassák. A varázsló kérésére Émosz ismét kihívta a fogadóból a herceget. Most pedig ő és a mágus érkezésének többi tanúja csendben várták, mi lesz. Gondoljátok, hogy képes egyszerűen visszakívánni őket ide? Találgatta Harry.
Nagyon nagy a hatalma, mondta Nakkor. De nem hinném, hogy a kívánságoknak sok köze lehet ennek. Majd meglátjuk.
Pag és Martin visszatért a többiek közé, majd Pag megszólalt. Megpróbálom behatárolni, merre lehet Margaret és a barátnője. Némi helyre lesz szüksége magam körül, pillantott körbe. Kérlek, maradjatok itt. Azzal elindult a fogadó elől a nagy, nyílt területre, amelyet új piactérnek jelöltek ki. Egyelőre még fű borította, a közepén pedig egy méteres szikla magasodott. A mágus felmászott a kőre, és mindkét kezét a feje fölé emelte. Nikolász távoli zümmögés okozta halvány bizsergést érzett. Amikor a barátjára nézett, ő is bólintott. Egy hosszú perc után Anthony kijött a házból, hogy csatlakozzon a többiekhez. Ő Pág? Kérdezte az ifjú varázsló nagyon halkan. Nakkor igen intett.
A lányokat keresi. Ügyestük, ha tényleg meg tudja találni őket.
A levegő rezgése egyre erősödött, míg végül Nikolász már úgy érezte, mintha valami mászna a bőrén. Ellenállt a kísértésnek, hogy vakarózni kezdjen. Mi az ott? Kérdezte Anthony. A nagyherceg hunyorogva nézett arra, amire a varázsló mutatott, és halvány vörös derengést pillantott meg a távolban, úgy egy tenyérnyivel Pak feje fölött. Egyre fényesebbnek látszott.
Hasra!
Ordította Nakkor egy pillanat múlva. Mivel Anthony tétovázott, az Isalani a ruhája ujjánál fogva húzta le a fiatal varázslót, és hasonlóképpen Nikolász karját is megrángatta.
Feküdjetek a földre! Takarjátok el a szemeteket! Ne nézzetek oda! Most!
Úgy tettek, ahogy a kisemberke kérte, a nagyherceg azonban felpillantott és észrevette, hogy a vörös fény rettenetes sebességgel közeledik. Nikolász Nakkor kezét érezte a tarkóján, azután pedig a varázsló a földre nyomta a fiú arcát.
Ne nézzetek oda! Takarjátok el az arcotokat!
A sötétben Nikolász hirtelen forróságot érzett. A perzselő hőség olyas formán csapta meg a fejét és a vállát, mintha hirtelen kinyitott kemence előtt feküdt volna. A hő hatására elakadt a lélegzete. Ha Nakkor nem ismételgeti folyamatosan a figyelmeztetését, bizony kinyitotta volna a szemét. Aztán a forróság elmúlt.
Nézzétek!
Kiáltott fel az Isalani. A mereven álló Pagot vörösen sistergő energiaburok vette körül. Olykor fehéren villanó szikrák pattantak elő a felszínéből,
mint egy ellenpontozva a belül táncoló ezüstös pöttyöket. Nakor felpattant és odarohant. A többiek néhány lépéssel lemaradva követték. Amikor az aprócska termetű férfi karnyújtásnyira ért Paktól, megtorpant és figyelmeztetően feltartotta a kezét, hogy a többiek se jöjjenek közelebb. A mágus szobor mereven feltartott karokkal állt a cikázó vörös energiák között. Nakor körbejárta a fényburkot, majd megrázta a fejét.
Mi ez? Kérdezte Émosz.
Nagyon erős mágia admirális, felelte Anthony.
Ugyan? Intett Nakor lekicsinylően. A mágia nem létezik. Ez egy rendkívül hangos figyelmeztetés, ne gyere közelebb! Meg ilyesmi, tette hozzá bologatva.
Mi ilyesmi? Firtatta Martin.
Nagyobb bajban vagytok, mint gondoltuk, jelentette ki, aztán elindult vissza a fogadó felé.
Itt akarod hagyni? Csodálkozott Harry.
Nem mit akarsz? Mit tegyek? Kérdezett vissza Nakor. Nincs semmi, amit Pagér tehetnék, amire ő maga nem képes. Nem lesz semmi baja. Csak beletelik egy kis időbe, mire kikászálódik abból a csapdából.
Nem kellene megvárnunk, tétovázott Nikolász.
Hát, ha akarod, várd meg, felelte az is eleni. Én viszont átfagytam, és éhes is vagyok. Pag nyilván magától is bejön, ha befejezte.
Mit fejezett be? Eredt utána Émosz.
Amit ott csinál. Nem tartana ilyen sokáig kiszabadulnia, ha csak ennyit akarna. Valami mással foglalatoskodik, ez biztos.
Azzal a kisember kitárta a fogadó ajtaját. A többiek követték, Anthonyt kivéve, aki úgy döntött, inkább a híres mágus közelében marad és figyel.
Pág árnyékokon siklott át. Kiterjesztette érzékei délnyugat felé, mert arra helyezkedtek el a szigetek, amelyeken Émosz szerint fogva tarthatták Margaretéket. Könnyedén megtalálta a szigetet, mert volt rajta egy nagyváros, ahonnan az emberekből kiáramló energia úgy tündökölt, mint a tábortűz világa egy elhagyatott tengerparton. Ekkor vészjelzés hangzott fel. Valami figyelmeztető érzés közölte vele, hogy megtámadták. Sikerült mentális védelmet emelnie, mielőtt a vörös energia lecsapott volna. A védelem több mint elégnek bizonyult. Pág nem állt ellen, egyszerűen csak megóvta magát. Könnyedén elpusztíthatta volna az őt fogva tartó bűbájt, de ezzel azonnal figyelmeztette volna létrehozóját, hogy az áldozat kiszabadult. Ehelyett inkább vizsgálódni kezdett. Mint minden hasonló küldeménynél, itt is nyomon követhető volt a mágia fonala elindítójától a célpontig. Pág tanulmányozta a fonalat, a mienségét, az irányát, a szerkezetét, aztán megalkotta saját árnyékát. Nem volt igazi árnyék, de Pág annak vizualizálta, képzelte el az entitást. Az árnyalak mágiából készült, az illuzórikus lény csak a varázsló tudatának kivetítéseként létezett. A férfi gyanította, hogy azért gondol rá árnyékként, mert a mágia ösvényei közötti sötét és anyagtalan helyeken rejtette el teremtményét. Az ellenséges varázslat létrehozója ott valószínűleg nem fogja észrevenni őt. Amint megalkotta az árnyékot, elküldte, hogy nem létező helyeken rejtőzve, sötét űrökbe olvadva derítse fel a mágikus vonalat. A keresés időbe telik, de valószínűleg sikerül megtalálnia a támadás forrását és az ellenség kilétét. Pág megkezdte a kutatást. Már hajnalodott, mire a mágus kilépett a fények közül. Anthony szorosan maga köré csavart, köntösben a közelben szunyókált. A fiatalember azonnal felébredt, amikor meglátta, hogy Pag eltámolyog a csapdától. A burok a helyén maradt, fehér szikrák pattogtak vörösen, a belsejében pedig egy Pagra hasonlító árnyalak maradt. Anthony felpattant és karon ragadta a másik varázslót. Jól van? Csak elfáradtam. Felelte az egy pillanatra behunyva a szemét, majd mély lélegzetet véve újra kinyitotta. Megvizsgálta a Rubin obeliskként álló vörös energiákat.
Hol vannak a többiek? Kérdezte végül.
Odabent, felelte Anthony. Pág bólintott, mutató ujjával megérintette a vörös fényt, majd árnyékmását tanulmányozta.
Ez megteszi egy darabig, fordult el végül és elindult a fogadó felé.
Amikor Anthony követni kezdte, megkérdezte.
Ismerjük egymást valahonnan?
Anthony bemutatkozására Puggy így szólt.
Ó, tehát te vagy az utódom?
Önnek senki sem léphet a nyomába, mester, pirult el a fiatalember.
Szólíts Pugnak, és tegeződjünk, kérte a mágus.
Ha egyszer időnk lesz rá, emlékeztes, hogy meséljem el neked, milyen kis szerencsétlen voltam, amikor itt éltem Crydee-ben.
Anthony halványan elmosolyodott, de látszott rajta, hogy nem hiszi el, amit hallott.
Komolyan beszélek, erősködött Pug. Kezdetben igencsak gyatra varázsló voltam. Amikor Pug benyitott az ajtón, Martin azonnal felébredt. Rázogatva vagy halk szavakkal gyorsan felkeltették a többieket is. Az ásítozó és nyújtózkodó Harry rögtön azzal kezdte. Megnézem, de azt hiszem van még egy kis kávém. És azzal álmosan a bárpult felé indult. Pug Martin mellé kuporodott.
Azt hiszem, Amos feltevései helytállóak. Ezzel a rajtaütéssel valami mást akartak álcázni.
De mi volt az a vörös fény? Érdeklődött a herceg.
Egy nagyon ügyes csapda.
És figyelmeztetés, nem igaz?
Bolintott Nakor.
De, az is.
Margaret és a többiek? Tudakolta Martin.
Ott vannak, ahol Amos gyanította, magyarázta Pug.
Pontosabbat nem mondhatok, mivel éppen akkor támadtak rám, amikor megpróbáltam jobban behatárolni. Csak annyit tudok, hogy egy nagy és sötét helyiségről van szó. Talán raktáról. Éreztem a hangulatukat. Mindannyian szörnyen megrémültek és kétségbe esettek.
Aztán Pug elmosolyodott.
A lányod ráadásul még rettentő dühös is.
Martin nem tudta elrejteni megkönnyebbülését.
Attól féltem. Legalábbis tegnap éjjel még jól volt, tette hozzá a varázsló.
Ki próbált csapdába ejteni?
Firtatta Nakor.
Nem tudom.
Pug elgondolkodott.
A támadás nem onnan jött, ahol a lányokat tartják. Sokkal messzebbről érkezett, és az illető nem akármilyen erővel és gyakorlattal rendelkezik. Arra küldték válaszul, hogy keresni kezdtem a foglyokat.
Tehát bárki is áll a dolog mögött, azt akarja, hogy foglalkozz inkább a saját dolgoddal,
sóhajtott fel Nakor. Pug bólintott.
A kinti árnyéklény hamarosan összeomlik. Terveim szerint addigra már messze kell járnom innen, hogy amikor megint támadnak, ne vonjam a haragjukat senki más fejére. Én meg tudom védeni magamat, de nem vagyok biztos abban, hogy közületek is mindenkit megóvhatnék, ha szélesítenék vagy erősítenék a támadást.
Tehát nélküled kell útra kelnünk?
Harapta be az ajkát Nakor.
Nem tudlak követni benneteket, szűkült össze Martin szeme.
A figyelmeztetésről van szó, magyarázta az Isalani. Pug nagyon tapintatos. Nem akar tovább aggasztani benneteket. Jobb lesz, ha elmondod neki,
nézett szakállas kollégájára.
Micsodát?
Kérdezte a herceg értetlenül. Pug a fejét rázta. Harry közeledett, forró kávéval teli csészéket egyensúlyozott álcáján. Miután szétosztotta őket, a mágus kortyolt egyet, majd megszólalt.
Nem tudom, honnan tudhat erről színes egyéniségű barátunk, de a támadáshoz egy figyelmeztetést is csatoltak. Ha megkísérlem követni a foglyokat, ha varázslattal próbálkozom a kiszabadításukra, vagy ha a királyság üldözőbe veszi őket, a fiatalokat elkezdik kivégezni. Egyesével egészen addig, amíg a követők vissza nem vonulnak. Ők nem egyszerűen foglyok, hanem túszok.
Amos elgondolkodva felfújta az arcát.
Ez azt jelenti, hogy amint meglátják a királyság zászlaját a horizonton, kezdik elvagdosni a torkukat.
Pontosan, bólintott Pug.
Honnan tudtad, faggatta Harry az Isalanit.
Nem tudtam, vonta meg a vállát, csak kitaláltam. Logikusnak tűnt, hogy hallottak arról, Pug a herceg rokona, és talán a lánya után eredhet. A fenyegetés, hogy ebben az esetben megölik a foglyokat, észszerű választás.
De ki varázsolhatott, töprengett Anthony hangosan.
Számomra idegen. Sose láttam még ehhez hasonlót, válaszolta Pug.
Martinra nézve hozzátette.
Ha biztosan tudni akarjuk, hogy Amosnak igaza volt, és ez a rajtaütés nem egyszerű rabszolgavadász expedíció, ez a varázslat ékesen tanúskodik róla.
Nakor általában vidám arca most elsötétedett.
Ezeknek a rabszolgavadászoknak igencsak nagyhatalmú szövetségesei vannak, Martin úr.
Mindenki elnémult.
Amos arca egyszer csak felderült, őszes fekete szakálla mögött széles vigyor jelent meg.
Megvan,
ujjongott.
Micsoda?
Kérdezte Martin.
Tudom, hogyan vitorlászhatunk be a szabad kikötőbe anélkül, hogy a raboknak bántódása essik.
Hogyan? Érdeklődött Pug. Amos most már úgy vigyorgott, mint egy kisgyerek, aki új játékra lelt.
Uraim, önök mától fogva valamennyien kalózok.
Munkások sürgölöttek a királysas körül. Amos utasításai alapján mindent megtettek, hogy megváltoztassák a hajó kinézetét. Az admirális aggódott, hogy a barrannál megmenekült támadók valamelyike felismerheti, mielőtt még behajóznának szabad kikötőbe, és akkor a mentő akció katasztrófába torkollik. Két ács tanonc sasból sólyommá alakította az ordiszt. Amos órákig kiabált velük, mire befejezhették, de végül úgy ítélte, már elég nagy a különbség. A királysas feliratot lekaparták a tatról és az orról, egy festő pedig megpróbálta tőle telhetőleg eltüntetni a nyomokat. Ahol lehetett, áthelyezték a vitorla rudakat, és az egyik árbocot is arrébb szerelték. Középre új korlátot állítottak. Közelről ugyan jól látszott a csalás, de Amos nem tervezte, hogy látogatókat fogad a fedélzeten. Oda lentről úgy nézett ki, mintha az eredeti szerkezet része lenne, csak úgy, mint a két-két balliszta állvány, amelyet az orban, illetve a hajó két oldalán építettek. Az árbocokról leszették az íjászállásokat, mivel ilyeneket kizárólag királysági csatahajókon alkalmaztak. A helyükre vászomból és kötélből készült ülőkéket rögzítettek, ahonnan nyílpuskások lövöldözhetnek az ellenséges legénységre. Az ormány árbocot megemelték és állványra tették, így most egy ember elfért alatta. A másik csapat azon igyekezett, hogy bemocskolja a hajót, ahogy Amos nevezte a műveletet. A matrózok nem örültek, hogy a királyi haditengerészete szépséges és méltóság teljes gyöngyszemét el kell csúfítaniuk, de azért segítettek lekapargatni róla a festék egy részét, hogy a párás levegő berosdásítsa a fémet. A hajó hamarosan olyannak látszott, mintha csak minimális erőfeszítést tennének arra, hogy tengerálló maradjon. Az admirálisnak nem volt kétsége afelől, hogy bizonyos távolságból a királysas egészen másmilyennek nézett ki, mint azelőtt. Martin Pug és Nicholas a móló végén álltak, az egyetlen helyen, ahol anélkül szemlélődhettek, hogy útban lettek volna. Még mindig rengeteg törmelék és rom hevert a rakparton a dúlás után. Amos integetve közeledett.
Hogy megy? Érdeklődött a herceg. A hajom kezd úgy kinézni, mint egy kiélt, vén boszorkány. Pedig milyen finom hölgy valójában.
Megfordulva az arcát dörzsölgetve figyelte a munkát.
Ha lenne még egy hetem, Isten igazából el tudnám változtatni a külsejét, de tekintve, hogy a támadók úgyis csak éjszaka láthatták, ez is megteszi.
Reméljük, mondta Martin. Mikor indulunk? Kérdezte Nicholas. Amos a fejét rázta.
Tudom, eldöntötted, hogy velünk jössz, Nikki, de jobban örülnék, ha meggondolnád magad.
Miért? Tudakolta a fiú kihívóan.
Tudod, hogy úgy szeretlek, mintha a tulajdon unokám lennél, sóhajtott az admirális. De mégis azt mondom, úgy kellene gondolkodnod, mint egy nagy hercegnek, nem pedig, mint egy szeretett éhes kisgyereknek.
Amikor látta, hogy Nicholas közbe akar vágni, feltartotta a kezét.
Kémelj meg ettől! Már az első este láttam, hogyan néztél Abigail kisasszonyra. Közönséges esetben sok szerencsét kívánnék neked, meg hogy mielőbb fektesd le a kislányt, de most komoly tét forog kockán, Nikki.
A fiú vállára tette a kezét.
Néztél mostanában tükörbe?
Miért? Nézett rá a nagyherceg értetlenül.
Mert az apád kiköpött mása vagy. Te is tudod, hogy Aruta nem az a kifejezett visszahúzódó uralkodó. Több mint 30 éve Krondor nagyhercege, és még az Alkony szigetek zsiványai közül is többen felismernék őt.
Megváltoztathatom a kinézetemet, grimaszolt Nicholas. Megnöveztem a szakállamat, és...
Pillansz csak le, Nikki, mondta Amos fájdalmasan halkan.
A fiú lenézett, és ráébredt, mire gondol öreg barátja. Szerencsétlen cipőjére, amely kiegyenlítette deformált lábát, és amely fennen hirdette személyazonosságát.
Az a láb majdnem olyan híres, mint az apád, Nicholas. Nem titok, hogy Aruta legkisebb fia, ugyanúgy néz ki, mint az apja, eltekintve nyomorék bal lábától.
A fiatalember érezte, hogy az arca és füle fellángol.
De én...
kezdte. Martin unokaöccse vállára tette a kezét.
Ezt nem rejtheted el, Nikolas.
A fiú elhúzódott az érintés elől. Először Amosra, aztán Martinra, végül Pagra nézett. A mágus arc kifejezésében látott valamit, ami megragadta a figyelmét.
Mi az?
Intett felé az állával. Pág is végig hordozta a tekintetét valamennyiük arcán, aztán Nikolas szemébe nézett.
Én segíthetek,
mondta határozottan. Rövid, terhes csend után a nagyherceg megkérdezte.
De segíthetek, de csak akkor, ha bátrabb vagy, mint gondolnám. Mutasd meg, mit kell tennem,
követelte mérgesen.
Nyugalom kell hozzá,
tette a fiú vállára a kezét, elhúzva őt a többiektől. Aztán Martinra nézett.
Felviszem őt a várba. Segítségre lesz szükségem. Megkérnéd Nakort és Antonit a nevemben, hogy csatlakozzanak hozzánk?
Amikor Martin bólintott, Pag határozottan elvezette Nikolaszt. A nagyherceg némán követte a mágust, míg végül odaértek a kiégett kastélyhoz. Volt ideje átgondolni elhamarkodott követeléseit, és hogy beteg lába miatt milyen gyakran ragadtatta magát indokolatlan dükkitörésekre. A kapunál Pag megállt.
Itt bevárjuk a többieket, mondta.
Nikolas egy darabig hallgatott, aztán nagyot sóhajtott, amikor elillant a mérge. Újabb csöndes perc után a mágus megkérdezte.
Hogy érzed magad?
Az igazat? Pag bólintott. A fiú lepillantott a távoli kikötőre. Nem sok maradt a bájos kisvárosból, amelyre Crydee-be érkezése első estéjéről emlékezett.
Félek. Mitől?
Erőltette Pag.
A kudarctól, hogy elmegyek és miattam vallanak kudarcot nálam jobb emberek. Hogy megöletem a lányokat. Hogy rengeteg mindentől. És mitől félsz legjobban?
A nagyherceg elgondolkodott.
Attól, hogy nem vagyok elég jó.
Akkor van remény, Nikolas, mondta a varázsló.
Többet nem beszéltek, amíg Antoni és Nakor sietős léptekkel fel nem ért a hegyre. A kapuhoz érve Antoni megszólította őket.
Martin herceg szerint azt kérted, csatlakozzunk hozzátok.
Nikolas megpróbálkozik valamivel, és szüksége lesz a segítségetekre.
Nakor bólintott.
Én nem értem, mondta Antoni.
Pag meggyógyítja a lábamat, jelentette ki a nagyherceg.
Nem, ellenkezett a varázsló.
De én azt hittem, kezdte Nikolas.
Pag feltartotta a kezét.
Senki más nem gyógyíthatja meg a lábadat.
De csak is te magad,
egészítette ki Nakor. Pag bólintott.
Mi legfeljebb segíthetünk, ha tényleg akarod.
Nem értem, mondta a fiú.
Gyere velünk és megmagyarázzuk.
Azzal beléptek a kiégett előcsarnokba, elmentek az északi toronyhoz és felmásztak a romos lépcsőn. Az első ajtónál megálltak.
Valaha ez volt a szobám, a mesterem Kulgen pedig fölöttem lakott, mondta Pag.
Most az én szobám, vagy legalábbis múlt héten még az volt, tette hozzá Antoni. Inkább ezt választottam, mint a felette lévőt, amiatt a furcsa kémény miatt.
Mutatott egy lyukra a falon, amely alatt olvadt fémcsíkok látszottak.
Ettől sokkal melegebb van idebent.
Én építettem, bologatott Pag.
Körülnézett a szobában, és a többiek látták rajta, hogy visszatérnek az emlékei.
Akkor kétszeresen is megfelel ez a hely, mondta végül.
Intett Nikolasnak, hogy lépjen be.
Ülj le az ablak elé. Vedd le a csizmádat,
utasította. A fiú leült a megfeketedett padlóra, és lehúzta a csizmáját. Pag elhelyezkedett vele szemben a földön. Láthatólag nem zavarta, hogy korombbal piszkítja be a kezét és a köntösét. Nakor és Antoni megálltak a két oldalukon.
Nikolas, meg kell értened valamit a saját természetedről. Olyas valamit, ami minden emberben közös,
kezdte Pag.
Mit?
Legtöbbünk élete során nem túl sok mindent tanulhat meg magáról. Tudjuk, miket szeretünk és miket nem. Van némi halvány fogalmunk arról, mi tesz minket boldoggá, de általában anélkül halunk meg, hogy tudnánk, mi lakozik lelkünk legmélyén.
A fiatalember bólintott. Pag folytatta.
Bizonyos okokból néha történnek olyan dolgok, mint például, hogy valaki deformált lábbal születik. Ezeket az okokat néha lehetetlen megérteni. Számos elmélet született. Különösen a különböző vallású papok körében, de senki sem tudja biztosan a miértet.
Lehet, hogy a lábad egyfajta lecke számodra ebben az életszakaszodban,
szólt közben akkor. Sokan így hiszik, hajolt meg Pag.
Mit tanulhatnék a beteg lábamból?
Rengeteg mindent, korlátokat, a bal sors legyőzését, alázatot, büszkeséget.
Vagy semmit, tette hozzá akkor.
Tudom, hogy apád egészen kicsi gyermekkorodban megpróbálta meggyógyítatni a lábadat. Beszélt tovább Pag. Emlékszel? Nikolász a fejét rázta.
Egy kicsit. Nem igazán. Csak arra, hogy fájt.
Gondoltam, tette a varázsló fiú karjára a kezét. Barna szeme összekapcsolódott Nikolász tekintetével, és a hangja megnyugtatóvá vált. Tudnod kell, hogy egyedül neked áll hatalmadban kijavítani azt, ami elromlott benned. Megérted a félelmet?
A fiú úgy érezte, elnehezül a szemhéja, de azért válaszolt. Nem is tudom, a félelmet?
A félelem fogva tart és megkötöz bennünket, és megakadályozza, hogy fejlődjünk, Nikolász. Pák hangja kezdett ellenállhatatlanná válni. Minden nap megöl belőlünk egy darabkát. Hozzá rögzít bennünket a bizonyossághoz, távol tart minket a lehetőségektől, ezért a legnagyobb ellenségünk. A félelem nem mutatkozik nyíltan, könnyedén álcázza magát. Egyszerűen csak a biztonságos ösvényt választjuk, többségünk úgy érzi észszerű okokból, kerüljük a kockázatot. Megnyugtatóan elmosolyodott. A bátor ember nem az, aki sohasem fél, hanem az, aki félelmei ellenére megteszi, amit kell. Ahhoz, hogy sikerrel járj, hajlandónak kell bizonyulnod a kudarcot kockáztatni. Ezt meg kell tanulnod.
Apa beszélt egyszer valami ilyesmiről, mosolygott a fiú. A nyelve olyan nehezen forgott, mintha részeg vagy nagyon álmos lenne.
Nikolász, a gyerekkorodban azt akartad volna, hogy rendbe hozzák a lábadat, a papok, mágusok és gyógyítók sikerrel jártak volna. Lelked mélyén azonban ott élt a félelem, amely olyan erősen kötődik hozzád, mint egy anya vagy egy szerető. Szembe kell szállnod a félelemmel, és el kell taszítanod magadtól. Magadhoz kell ölelned, aztán hagynod, hogy átáramoljon rajtad. Csak így ismerheted meg az okát, csak így gyógyíthatod meg magadat. Hajlandó vagy megpróbálni? Nikolász most vette észre, hogy nem tud beszélni, ezért csak bólintott, miközben a szemhéja olyan nehézzé vált, hogy nem tudta többé nyitva tartani. A távolból Pák hangját hallotta. Aludj és álmodj! A fiú sötét, meleg helyen lebegett. Érezte, hogy biztonságban van, aztán egy hang szólalt meg az elméjében. Nikolász?
Igen?
Készen állsz?
Készen? Zavarodott meg.
Arra, hogy megtudd az igazságot.
Hirtelen megrémült, és a sötét hely már nem is volt olyan kellemesen meleg. Egy idő után mégis megszólalt. Igen? Vakító fény ölelte körül, amint ott lebegett a szobában. Odalenn egy kisfiút látott, aki egy vörös hajú nő karjaiban hüppögött. Az asszony ajka megmozdult. Nem lehetett érteni semmit, de ő oly sokszor hallotta azelőtt. A nő azt mondta, amíg él, soha semmi sem bánthatja a fiacskáját. Harag szikrázott fel benne. A nő hazudott. Nem is egyszer bántották őt. A kép elhalványodott, majd hirtelen ismét megjelent a kisfiú, ezúttal néhány évvel idősebben. Esetlen mozdulatokkal haladt a szobájához vezető folyosón. Két apró sétált arra, és miután elmentek mellette, összesúgtak a háta mögött. Tudta, hogy róla beszélnek, a testi hibáján csúfolódnak. Potyogó könnyekkel rohant be a szobájába, becsapta maga mögött az ajtót, és megesküdött, hogy soha többé nem mozdul ki onnan. Emésztette a düh, a harag és a fájdalom. Magányosan zokogott, amíg egy küldönc be nem szólt, hogy az apja közeledik. Feltápászkodott az ágyról, és megmosta az arcát az állványra tett lavorban. Mire kinyílt az ajtó, ő már összeszedte magát, tudta, hogy az apja nem szereti, ha sír. Aluta megkérte, menjen vele valami miatt a nagyterembe, a fia pedig engedelmeskedett. Valamilyen államügy kívánta a jelenlétét, és ő elfelejtette az esküjét, hogy soha többé nem hagyja el a szobáját. Csak hogy ezt az esküt újra meg újra, több százszor elismételte, hiszen ekkor még csak 6 éves volt. A kép ismét elhalványult, és most két magas fiatalember állt vele szemben, akiknek ugyanolyan színű hajuk volt, mint az édesanyjának. Csúfolódtak vele, kigúnyolták, úgy tettek, mintha ott sem lenne, kismajomnak nevezték, ő pedig elmenekült előlük, miközben ismét jeges fájdalom hasított belé. Újabb képek villantak fel, a nővére, akit túlzottan elfoglalt a hercegnőség, és nem maradt ideje a kisöccsére. A szülei, akiknek a politika és a protokoll irányította az életét, ezért nem lehettek mindig félénk és ijedt gyermekük mellett. A kötelességtudó szolgák, akik nem szerették különösebben hűbéruruk legkisebb fiát. Az évek során számtalan hasonló esemény rögzült Nicholas elméjébe. Amikor visszatért a jelenbe, Pák hangját hallotta. Készen állsz, hogy szembenézz a fájdalmaddal? Nicholas megrémült. Azt hittem, azt tettem, motyogta félálomban. Nem, felelte a varázsló lágyan, megnyugtatóan. Csak emlékeztél. Most már veled van a fájdalom. A gyökeréig kell hatolnod, és szembe kell szállnod vele.
Muszáj, remegett meg a fiú.
Igen, felelte a hang, és ettől ő még mélyebbre süppett a sötét ürességbe. Hangot hallott, meleget, lágyat, ismerőset. Megpróbáltak nyitni a szemét, de nem sikerült, azután hirtelen mégis látni kezdett. Egy fiatal, aranyhajú lány közeledett felé valami folyosó féleségen keresztül. Áttetsző ruhája a vékony szövet alatt izgalmasan domborodó idomokról árulkodott. Arcvonásai csak akkor rögzültek, amikor odaért hozzá.
Abigail? Kérdezte hitetlenkedve.
A lány gyöngyözően felkacagott, de ő inkább érezte, mintsem hallotta a hangját.
Az vagyok, akit csak akarsz.
A lány érzéki hangjától lúdbőrözni kezdett a háta. Aztán úgy érezte, mindjárt elsírja magát, mert a fiatal nő csábító volta ellenére, megrémítette őt. Hirtelen az édesanyja állt előtte, de olyannak látszott, amilyennek egészen kicsi korában ismerhette. Az asszony puha, fehér karjába emelte, és kebléhez szorítva ringatta az ő kicsi fiát, miközben megnyugtató szavakat suttogott a fülébe. A gyermek érezte anyja meleg leheletét a nyakán, és biztonságban érezte magát. Figyelmeztető hang harsant, és ő ellökte magától az anyját.
De én nem vagyok gyerek, kiáltotta, és hirtelen egy kemény mell töltötte ki a tenyerét.
Világos kék szemek mosolyogtak rá, és telt ajkak nyíltak szét hívogatóan. Nagyot kiáltva lökte el magától Abigailt.
Mi vagy te?
Váratlanul egyedül találta magát a sötétségben, és reszketni kezdett. Nem kapott választ, mégis tudta, hogy van még valaki a sűrű homályban. Látni próbált, de semmit sem talált, pedig érezte, hogy nincs egyedül. Akaratát megfeszítve megfordult, hangja a saját fülében csöngött, amint megkérdezte.
Mi vagy te?
Nagyon messziről Pák hangját hallotta.
Ez a félelmed, Nicholas. Ez az ok, amiért ragaszkodsz hozzá. Nézd meg, milyen valójában.
A fiúnak összeszorult a gyomra.
Ne,
suttogta. Hirtelen érzett valamit maga mellett. A távoli jelenlét felé sikló fenyegetésé változott. Valami közeledett, ami bántani akarta valami, ami darabokra szaggathatta a védelmét és elpusztíthatta őt. Sötétség gyűlt köré, amely bezárta és elszigetelte őt. Megpróbált elhúzódni tőle, de miközben a szabadságáért küzdött, lassan minden oldalról nyomás nehezedett rá, még mozgásképtelenné nem vált. Folytogató érzés fogta el. Levegőért kapkodott, de sehogyan sem akart megtelni a tüdeje. Tehetetlenül fuldokolni kezdett, elhalt torkában a sikoly és halk hüppögés közepette, könnyek csorogtak az arcán.
Nicholas, szólította a meleg, megnyugtató hang.
Lágy kezek simították végig,
és szépséges édesanyját, nem, Abigailt látta közeledni. Érints meg, kérte a hang szelíden.
Valójában mi ez, Nikolász? Kérdezte most Pák hangja.
A nők képe elenyészett, és ő egyedül maradt a toronyban. A nap véget ért, leszállt a hűvös, közönös éjszaka. Egyedül volt. Felállt és körbejárta a szobát, de nem találta az ajtót. Amikor kinézett az ablakon, látta, hogy Krájdi nincs többé. Még hamus sem maradt a városból, és a kastély többi része is eltűnt, ez az egyetlen torony állt közel, stávol. Odalenn csak töredezett kövekkel és homokkal borított síkság várakozott élettelenül és reményvesztetten. A fekete tenger olajos hullámai unott közönnyel csapódtak a terméktelen sziklapartnak, amelyen még moszatok sem voltak képesek megtapadni.
Mit látsz? Kérdezte a távoli hang.
Nikolász küzdött a szavakkal, de végül megtalálta a hangját.
Kudarcot.
Kudarcot?
Tökéletes és végzetes kudarcot. Semmi sem éli túl.
Akkor ne menj oda, parancsolta Pák hangja. És már odakint állt a töredezett síkságon, ahol az élettelen hullámok gyászos morajlása zúgott a levegőben.
Hová menjek? Kérdezte.
Hová akarsz menni? Most már tudta.
Oda! Mutatott az öblön túlnyugatra. Oda akarok menni.
Mi akadályoz meg ebben? Szólt Pág.
Azt hiszem, ez pillantott körül.
Mitől félsz, Nikolász? Jelent meg a varázsló mellette.
Ettől, nézett körül a fiú. A teljes kudarctól.
Pág bólintott.
Mesélj nekem a kudarcról.
Nikolász nagy levegőt vett.
Apám, a fiúnak elszorult a torka és könnybe lábadt a szeme. Tudom, hogy szeret engem.
Nikolász hagyta, hogy átjárja a fájdalom.
De képtelen elfogadni.
Pák ismét bólintott. És?
És anyám, ő pedig rettenetesen félt engem.
És? Nikolász elgondolkodva bámulta a fekete tengert.
Ez megijeszt.
Miért?
Elhiteti velem, hogy nem tudom,
akadt el a szava. Mit nem tudsz?
Nem tudom megtenni, amit meg kell tennem.
És mit kell tenned?
Nem tudom,
zakogott fel a fiatalember. Aztán hirtelen eszébe jutott, amit Samuel háznagytól hallott egyszer, és sírásból nevetésre váltott.
Hát ez az! Rá kell jönnöm, mit kell tennem!
Pág mosolyától Nikolász hirtelen megkönnyebbült. A varázslóra nézve megismételte.
Rá kell jönnöm, mit kell tennem?
Pág intett a fiúnak, hogy kövesse.
Miért rettegsz ennyire a kudarctól?
Meggondolom, azért, mert apám minden másnál jobban gyűlöli a kudarcot.
Nincs sok időnk, jelentette ki ekkora mágus.
Roham léptekkel száguld az idő, nekem pedig mindjárt el kell mennem.
Megbízol bennem annyira, hogy megtaníthassak neked valamit?
Azt hiszem, igen. Nikolász hirtelen egy kőpárkányon találta magát, magasan a tengerszint felett. Odalen hullámok nyaldost a szikla felszín hívogatta. Hirtelen megszédült és megrogyant a térde.
Lépj előre, kérte Pág.
Elkapsz? Kérdezte a nagyherceg, és a hangja gyerekesen vékonynak hangzott a fülében.
Lépj előre, Nikolász!
A fiú engedelmeskedett, és hirtelen zuhanni kezdett. Felsikoltott. A sziklák csak úgy száguldottak felé, és tudta, hogy meg fog halni. Bénító fájdalom cikázott végig rajta, és nyögve feküdt egy kicsit a kemény kövön, miközben a hullámok átcsaptak a feje fölött.
Élek!
Kapkodott levegőért, miután kiköpte a kesernyés vizet. Pág ott állt mellette, és a kezét nyújtotta.
Igen, élsz.
Nikolász megragadta a felé nyújtott kezet, és már is megint a sziklapárkányon állt.
Lépj előre, mondta Pág.
Nem, tiltakozott a fiú.
Azt hiszed, megőrültem? Lépj előre, parancsolta a varázsló.
Nikolász tétován becsukta a szemét, és lépett egyet. Nem segített, hogy lehunyta a szemét. A levegőn átsüvítve megint a sziklának csapódott. Pillanatnyi kábultság után döbbenten eszmélt rá, hogy még mindig semmi baja. Pág ismét mellette térdelt.
Készen állsz?
Mi? Állt fel imbolyogva.
Újból meg kell tenned.
Miért? szipogott csendesen.
Hogy megtanulj valamit.
A fiú megragadta a varázsló kezét, és már fent is termett a párkányon.
Lépj előre, kérte Pak halkan.
Nicholas engedelmeskedett, de egyik lába beleolvadt a kőbe. Felkavarodott a gyomra, ahogy kibillent a szakadék fölé, bal lába azonban szilárdan a párkányhoz szegezte. Hasogató fájdalmat érzett, ahogy ott lógott kicsavarodott lábbal fejjel lefelé, háttal a sziklafalnak. Hirtelen Pak jelent meg előtte.
Fáj, ugye?
Mi történik? Kérdezte a fiú.
Ez a fájdalmad, Nicholas, mutatott a mágus a köhöznőtt lábára. Ez édesanyád és a kedvesed szeretete. Ez a mentséged. Emiatt nem vallhatsz kudarcot.
Hiszen állandóan kudarcot vallok, felelt a nagyherceg keserűen.
Csak hogy megvan az oka, amiért kudarcot vallasz, vagy nem?
Mosolygott Pak kérlelhetetlenül. Nicholas hideg nyilallást érzett a gyomrában.
Hogy érted ezt?
Nem azért vallasz kudarcot, mert hibát követsz el, hanem mert te vagy a szegény nyomorék gyermek.
A varázsló a fiú előtt lebegett a levegőben.
Két választásod van, királyság hercege. Itt lóghatsz késő öregségedig, tudván tudva, hogy számtalan nagy tett várna rád, megmenthetnél ártatlanokat. Megtalálhatnád álmaid asszonyát, megoltalmazhatnád alattvalóidat, ha nem lenne sánta a lábad. Vagy megszabadíthatod magadat a mentségettől.
Nicholas megpróbált felhúzockodni, de semmi kapaszkodót nem talált.
Pak vádlón rámutatott. Hiszen lezuhantál a sziklákra. Tudod, milyen érzés?
Nagyon fáj, sírt fel a fiú.
Hát persze, hogy fáj, dorgálta meg a varázsló. De túléled, hiszen csak fájdalom. Nem haltál bele, és újra megpróbálhatod. Nem járhatsz sikerrel, ha nem mersz megkockáztatni egy esetleges kudarcot.
Pak a fiú bokája felé intett, amely beleolvadt a sziklába.
Ez itt egy kifogás. Mindnyájan találhatunk ilyet magunknak, ha akarunk. Olyan képességeid vannak, amelyek sokkal komolyabb előnyöket jelentenek, mint amilyen hátrányt ez a nevetséges kis deformitás.
Hirtelen hatalmas hiányosság érzet töltött el Nicholast.
Mit kell tennem?
Hiszen tudod, mondta Pak, majd távozott.
A nagyherceg felnyúlt, és megragadta a bal lábát. A vér a halántékán dobolt, és pattanásig feszültek az izmai, miközben felhúzockodott. Újjaival a sziklán kotorászva egyre előrébb hajolt. Centiméterről centiméterre küzdötte előre magát, miközben szeméből patakzottak a fájdalom és az elkeseredettség könnyei. Végül ott ült a peremen, bár a lába még mindig a kőfogja volt. Kés lógott a derekán, ahol egy perccel azelőtt még nem volt semmi. Megértette. Fogta a kést, és kis tétovázás után lesújtott vele a saját bokájára. Fájdalom hasított a lábába, a lába szinte lángolt. Kintól sziszegve kényszerítette magát, hogy tovább nyiszálja. Olyan érzés volt, mintha kemény kenyeret vágna, nem pedig csontot és izmokat, a gyötrelem azonban újra meg újra villámokat szórt rá. Amikor saját húsának utolsó szövetét is átvágta, észrevette, hogy áll. Tulajdon édesanyja torkához tartotta a kést. Zavartan pislogva húzta vissza a fegyvert, Anita, Krondor nagy hercegnője megszólította.
Nicholas, miért bántasz engem? Hiszen szeretlek.
Azután Abigail állt előtte áttetsző ruhában. Lesütött szempillákkal nyitotta szóra érzékien telt ajkait.
Nicholas, miért bántasz engem? Hiszen szeretlek.
A fiatalember rémülten földbe gyökerezett lábbal állt egy pillanatig, aztán felordított.
Te nem Abigail vagy, és nem is az anyám. Te vagy az a gonosz dolog, ami megkötöz engem.
A látomás arcán szomorúság suhant át.
Hiszen szeretlek, mondta.
Nicholas összefüggéstelenül kiáltozva előre szúrt. A kés eltalálta a nőt, aki köddé és párává foszlott. Fájdalom hasított Nicholas agyába, és a fiú felsikoltott. Valami értékes szakadt ki a melléből, és ezért szörnyű veszteségérzet gyötörte. Aztán hirtelen megszűnt a nyomás, és ő megkönnyebbülten hagyatlott vissza a sötétségbe. Nicholas kinyitotta a szemét. Nakor és Anthony segített neki felülni. Hátát a fal hideg, fekete köveinek vetette. Napnyugta volt, és kezdett leszállni a köd. Mióta vagyok itt? Kérdezte. Hangja reketnek tűnt, és kapart a torka. Másfél napja, felelte Anthony. Vizes tömlőt nyújtott a fiú felé, és ő ráébredt, hogy nagyon szomjas. Nicholas nagyot húzott a tömlőből.
Fáj a torkom, suttogta.
Nagyon hosszú ideig kiáltoztál és sikoltoztál, Nicholas, magyarázta Anthony. Szörnyű küzdelmet vívtál. A nagyherceg bólintott, de ettől forogni kezdett körülötte a világ.
Szédülök, mondta.
Hát csak éhes vagy,
adott neki egy narancsot Nakor. Nicholas lehúzott egy darabot a héjából és beleharapott a gyümölcsbe. Hagyta, hogy az édes lé végigcsorogjon az arcán, miközben megrágta a puha gerezdet. Lenyelte a falatot, aztán megszólalt.
Úgy érzem, mintha elvesztettem volna valamit.
Anthony bólintott, az isalani pedig így szólt.
Az emberek szeretik a félelmeiket. Ezért is ragaszkodnak hozzájuk annyira. Te nagyon fiatalon tanultál meg valamit, hercegem, amit az öregebbek közül is csak kevesen értenek. Ráébredtél, hogy a félelem nem valami szörnyűséges dolog, hanem nagyon is elbűvölő és csábító.
A fiú bólogatva fejezte be az evést. Nakor adott neki még egy narancsot, Nicholas ezt már teljesen meghámozta. Megöltem az anyámat, vagy Abigailt, illetve valamit, ami ugyanolyannak látszott, mint ők.
Nem ők voltak, nyugtatta meg a kisemberke. A félelmeidet ölted meg.
Úgy érzem, egyszerre sírni és nevetni tudnék, hunyta le a szemét a fiatalember.
Egyszerűen csak enned és aludnod kell, kacagott Nakor.
Nicholas felsóhajtott. Pág?
Az árnyék teremtménye összeomlott és elenyészett a vörös fény, felelte az isalani. Pág azt mondta, hamarosan csúnya dolgok veszik őt üldözőbe, és nem akarta, hogy amikor utolérik, emberek legyenek körülötte. Fogta a talizmánodat és Anthonynak adta.
A nagyherceg önkéntelenül érte nyúlt, és érezte, hogy a bőrszínű logó delfin medál hiányzik. Anthony előhúzta a köntöse alól, és megmutatta, hogy most ő viseli. Nem tudom miért, de azt kérte, hogy egy darabig én őrizzem, viszont ne használjam többé, csak ha végképp nincs más választás.
Aztán pedig Isten hozzádott mondott és távozott, mondta meg a vállát Nakor.
A fél homályban Nicholas lepillantott a lábára. Valami idegen dolog nőtt ki a bal bokájából. Próbát tett, és sikerült megmozdítani a lábujjait. Könnyek gyülekeztek a szemében. Istenek, adott hálát az égnek. Egészséges, formás bal lábára nézett, amely életében először tökéletesen illett a másikhoz. Az átalakulás nem volt könnyű, magyarázta Anthony. Nem tudom, mit csinált Pug, de te és ő sok-sok óráig tartó transzba estetek. Figyeltem, ahogyan gyógyulás közben megnyúlt és növekedett a csont és a hús, döbbenetes volt. Viszont szörnyen fájhatott, mert reketre ordítottad magad. Nakor felállt. Előre nyújtotta a kezét, Nicholas pedig belekapaszkodott. A kis emberke meglepően erősnek bizonyult, miközben talpra segítette a fiút. A nagyherceg kísérletképpen ránehezedett frissen gyógyult lábára, de bizonytalanak érezte az egyensúlyát.
Még hozzá kell szoknom, mondta.
Az isalani fejét csóválva nézett Nicholas formás bal lábfejére.
Muszáj neked mindent ilyen bonyolultul intézned?
A fiú nevetve ölelte át a kis emberke nyakát. Úgy haotázott, hogy belefájdult az oldala. Egy idő után elengedte Nakort.
Igen, muszáj, mondta könnyes arccal.
Martin felnézve észrevette a felé tartó Anthonyt, Nakort és Nicholast. Nicholas óvatosan lépkedett a kövek között, és minden lépésnél elfintorodott, mint a fájdalmai lennének. Martin már éppen mondani akart valamit a mellette álló katonáknak, amikor észrevette, hogy a fiú mezítláb van. Ráadásul Nicholas mindkét lába normálisnak tűnt. Krajdi hercege magára hagyta a katonát, és unokaöccse el is ijetett. Mélyen Nikolas szemébe nézett, és megpróbálta megérteni, amit ott látott.
Segíthetek valamit? Kérdezte végül.
Hát, nagy hasznát tudnám venni egy pár új csizmának, vigyorodott el a fiú.